ami szól hozzánk, ahogy írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, a 37. verstől a 47. versig.
Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében, és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtölték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
Isten tegye áldottá bennünk a meghallgatott ígét, gyertek felejünk Istenünk szavára, imádkozzunk hozzá. Köszönjük, drága Úrunk, hogy Te vagy az, aki napról napra szaporítod a gyülekezetet. Te vagy az, aki ma is munkálkodsz, szent lelked és igéd által kihívsz bennünket a világból, hogy hozzátartozzunk, hogy neked éljünk. Áldunk és magasztalunk a megváltás csodájáért, hogy az életünkbe is lehetséges az a váltó állítás, hogy hozzád forduljunk, hogy az életünk tetszék neked. Köszönjük, hogy most is azért gyűjtöttél egybe, hogy taníts, vezess, hogy utat mutass, taníts bennünket az Isten tiszteletedre, hogy azt jól tegyük, hogy a Te dicséretedre, dicsőségedre legyen minden. Köszönjük, hogy a Te gyülekezetedbe kicsik és nagyok, férfiak és nők beletartozhatunk egyaránt, mert egyformán igen-igen nagy a Te szereteted irántunk, attól, hogy megértsük most az igédnek az üzenetét. Amen. Isten bűnbocsájtó kegyelmét a 32. Zsoltárból hirdetem. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Az ige hirdetésre készülve a már megkezdett dicséret, a 379. dicséret 5. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik. Adjad nékünk most is a Te szent lelkedet. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, közelebbről az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, a 46. versben. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel. Azok kedvéért mondom, akik most vannak itt először a templomukba ebbe az esztendőbe, vagy egyáltalán, hogy az egész évi témánk az Isten tisztelet, annak a részeit, szükségességét, megélését veszük sorba vasárnapról vasárnapra. És a mai igénk azt mutatja meg, hogy milyen volt az első gyülekezetnek az Isten tisztelete, a közösségük megélése, ezen belül pedig az úrvacsorázásuk, ami nem szakadt el az Isten tisztelettől, hanem annak szerves része maradt minden egyes alkalommal. Valaki úgy fogalmazta, hogy az Isten tiszteleti életünk olyan, mint egy ellipszis, aminek két gyújtópontja van, az egyik gyújtópontja a prédikáció, a másik pedig a sákramentum. Volt a hallható ige, az ige hirdetés és a kiábrázolt ige, a sákramentumok, a keresztség és a megterített urasztala. Nagyon szép és nagyon idealisztikus az a kép, amit itt leír előttünk az apostolok cselekedetéről írott könyv, a gyülekezetnek a hétköznapjaiból, hogy Péter pünkösdi ige hirdetése után 3000 ember megtért Jeruzsálemben, és a mindennapi életüket a szeretett közösség jellemezte. Megosztották javaikat, tudtak egymásra figyelni, egymás szükségeit észrevették, betöltötték azt. Olyan volt ez a közösség, mint egy nagy család, ahol mindenkinek helye van, ahol mindenük közös volt. Tudtak áldozatot is hozni egymásért, és tették ezt hűséggel, kitartóan, egy akarattal. És ennek a kezdete, az egésznek a kezdete a keresztelés volt. Péter ige hirdetése felkavarta a szíveket, Szentlélek által megértették, hogy Krisztus áldozata értük, helyettük és miattuk történt, szívükben megszomorodtak, bűnbánatra jutottak, és így született meg a kérdés, amit feltettek Péternek, hogy mit cselekedjünk akkor, atyánfiai férfiak. És jött a válasz az Istentől, térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Olyan gyönyörűen benne van ebben az egyetlen egy igében is, amit nekünk a keresztségről jó tudni és gyakorolni, hogy ott van mögötte az Isten igéje, ami hangzik. Ott van a Szentlélek munkája, a megtérést munkáló hatalma, és ott van a keresztséget követő igék, ígéretek. Mert hogy néktek lett ez az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Feszül belül a vágy, hogy igen, ezt mi akarjuk, mi engedelmeskedni akarunk Krisztusnak. Enélkül nincsen keresztség. A keresztség viszont befogadtatást jelent az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, mint ahogyan hangzott is itt a kereszteléskor, és mint ahogyan régebben a körülmetélés jelentette ezt a zsidó nép életébe. Tehát a szövetségkötésnek Isten szabadító tette az előzménye, hogy ő mit tett a népért. Mit tett akkor ott Egyiptomban, és mit tett az Úr Jézus Krisztusban. És Isten formál mindenféle elegy-belegy népből népet magának. Ez a befogadás, ez nem a lelkipásztornak, még csak nem is a gyülekezetnek a cselekedete, hanem Istennek a cselekedete. Isten az, aki befogad bennünket az ő szeretet közösségébe, az ő szívébe. Ezért is egyszeri cselekedet a keresztség, és nem kell megismételni, mert lehet, hogy mi emberek nem vettük komolyan. Ez a pici gyermek is nem tudom, hogy mire fog emlékezni belőle, talán arra, hogy sokan voltak, meg hogy hát nem tehette azt, amit akart, mert talán szíve szerint itt végig száguldott volna a templomon, de az Isten ezt a cselekedetet komolyan vette. Mert ő a megajándékozó Isten is, és szeretne bennünket ebben is megajándékozni. És ez hittel történhet, és a hit is az Isten munkája a szívünkbe. Tehát nem Péternek a nagyszerű retorikai cselekménye volt az, hogy ott 3000 ember megtért, hanem az Isten munkálkodott. Tehát Isten a cselekvő, a megajándékozó, a megszólító, és mi embereket csak hittel elfogadhatjuk. Ez egy új kezdet. Új kezdet volt a 3000 ember életében, hogy ők már a gyülekezet tagjaivá lettek, magának Krisztusnak látható tagjaivá ezen a földön. Ezért is van az, hogy egy gyülekezet közösségében együtt mondjuk el ilyenkor a hitvallásunkat, minden keresztség és úrvacsora alkalmával is. A Szentírásban azt is találjuk, hogy egy-egy esetben egy egész háznép keresztelkedik meg. Van, amikor egyes emberek, akik hitre jutottak és döntöttek, De van, amikor egy közösség, amibe beletartoznak férfiak, nők, kicsik, nagyok, urak és szolgák. Református gyülekezeteinkben mind a felnőtt, mind a gyermekkeresztséget gyakoroljuk. De értelme valóban úgy van, hogyha az annak a kezdete, hogy ezentúl ez a megkeresztelt Krisztus uralma alá tartozik. Hogy úgy él, vagy úgy nevelem, neveltetem, hogy az annak a kezdete lehessen, hogy később ő jól döntsön a Krisztus mellett. Hogy úgy szeretem, hogy ez ki is derüljön a cselekedeteimből, hogy én Krisztushoz akarom őt szeretni, és ez a szülőknek a nagy felelőssége. A keresztségben Krisztusnak engedelmeskedünk, hiszen ő hagyta ránk ezt a parancsot, mielőtt felment a mennybe. Ezt azért is hangsúlyozom, mert tudom, hogy gyülekezetünkben is vannak, akik sokat gondolkodnak rajta, hogy vajon ne kereszteljék-e a gyermekeiket, vagy várjanak addig, amíg ez a döntés bennük megérlelődik, megszületik. Hitáltal tehetjük ezt az Úrra nézve, komolyan véve, hogy igen, az ígéretek akkor a gyermekekre is vonatkoznak, és hogy ő eléje visszük őket. A keresztségben megjelenő látható jel a tiszta víz, ami a megtisztulásunkról beszél, az új kezdetről beszél, a tiszta lapról, ami Jézus Krisztus áldozatáért van. És ezért lehetünk mi nagyon hálásak, mert szükségünk van a megtisztulásra, a bűneink bocsánatára. A legnagyobb többség, azt gondolom, itt a templomba valószínűleg meg van keresztelve. Gyakran tanúi vagyunk keresztelőnek, úgyhogy lehet, hogy sok új tanítás itt most nem hangzott el, inkább összefoglalása annak, hogy mi is a keresztség. Azt hiszem, Calvin János tanítja úgy az institúciójában, hogy a keresztség olyan, mint az elásott kincs. Luther Mártonnak pedig a kísértései idején jelentett nagyon sokat az a tény, hogy meg van keresztelve, azaz Krisztushoz tartozik, tehát az ördög csak távozzon, mert ő a Krisztusé. Legyünk hálásak, hogyha a keresztség megtörtént az életünkbe, és örvendezzünk az ebben kapott ígéreteknek, és imádkozhatunk azért, hogy ez soha ne formosság legyen egyikünk életében sem, ami majd egyszer vádolni fog, hogy de meg voltál keresztelve, vagy kimondtad az urasztanánál azt a fogadalmat gyermekedre, vagy keresztgyermekedre. De mi a helyzet az úrvacsorával? A hívő ember hozott egy döntést, igen, elindult Krisztus követésének az útján, de hogyan tovább? Amikor élünk, mindig itt a földön, ebben a hústestben élünk, ami visszahúz, a világ körülvesz ezernyi csábításával, nem is beszélve az ős ellenségről, aki azon van, hogy lopjon, őjön és raboljon, hogyan leszünk képesek megállni, megmaradni ezen a keskeny úton. A megterített úrasztala Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozatára emlékeztet minket. A látvány a tények nyelvén mondja el azt, ami megtörtént nagypénteken. A heidelbergi K.T. ezt így tanítja, az ő teste a keresztfán én érettem olyan bizonyosan megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen biztosan szememmel látom, hogy az Úrnak szolgálja a kenyeret számomra megtöri, és a poharat nékem nyújtja. Mi emberek nagyon feledékenyek vagyunk, megingunk, sokszor kétségeskedünk, és szükségünk van emlékeztetésre, hogy újból és újból abba és csak abba kapaszkodjunk, amit értünk Krisztus tett. Tehát oda visz az úrvacsora valóságosan is Jézus jelenlétébe, hogy én akkor előtte állok, hogy a bűneimet neki vallom meg, hiszen naponta követjük el bűneinket, és szükségünk van a naponkénti megtisztulásra is. Tehát az úrvacsorában Jézussal találkozunk, és nem azért, mert mi keressük őt, hanem azért, mert ő terítette meg az asztalt, és hív a vele való találkozásra, mert táplálni, erősíteni akarja a hitünket. És amilyen valóságos, hogy magunkhoz vesszük a falat kenyeret és kortybort, olyan valóságos az erő, a növekedés, az élet, ami Krisztusban van. és nem csak emlékeztet arra, hogy mi történt nagypénteken az úrasztala, hanem előre is mutat mindig a jövendő felé, a bárány mennyegzője felé, ahol együtt leszünk majd nagy örömben, és ott is a gyülekezetnek a közösségében. Reménységgel töltheti el a szívünket az, hogy eljön majd egy nap, amikor valóságosan is vele leszünk, amikor látni fogjuk őt színről színre az ő országában, ahol örök örömben leszünk azon a helyen, ahol eltűnik a fájdalom és a sóhaj, ahol már nem lesznek kételjeink, és nem fogunk szomorkodni semmi miatt sem. És azt a lakomát is csak úgy, mint ezt a földit, az Atya teríti meg és hív oda, és ezzel az örömmel élhetünk a kenyérrel és a borral, hogy itt a földön már megízlelhetjük az üdvösségnek a jó ízét. Most itt nem szeretnék belemenni vitákba, hogy mik keltődtek az úrvacsora körül az egyház történelem során, hogy hogyan is értsük a szent jegyekben Krisztus jelenlétét, vagy mivel úrvacsorázunk, vagy hogyan tegyük ezt, hanem inkább azt szeretném aláhúzni, hogy miért is van nekünk erre nagy szükségünk. Hogy az ő jelenlétébe kerüljünk újra és újra. Mert az asztalközösség a keleti világon az életközösséget is jelentette, hogy együtt vagyunk, sőt hit által részesülünk a Krisztusból, egy kenyérből, egy borból veszünk mindannyian. Egyformán, mint gyülekezet tagjai, méltatlanok vagyunk, bűnösök vagyunk, de egyformán szeret bennünket az Isten, és együtt szánhatjuk oda magunkat újra a szolgálatra. Ez is, mint a keresztség, Szentlélek által történik, és nem választható el a hitünktől. Úgy jó, hogyha hitből tudunk ide menni az úrasztalához, végig gondolva mindig, ami akkor és ott történik. Az úrvacsora az új szövetség, amit Jézus Krisztus kötött az emberrel, és valahányszor élünk vele, ezt a szövetséget újíthatjuk meg vele, amit előtte már a keresztségben ő kötött mi velünk. Akit szeretünk, azzal egész biztos, hogy vágyunk közösségben lenni, és éppen a felolvasott igék beszéltek arról, hogy a tanítványok naponta összejöttek, kitartva a templomban és házanként megtörték a kenyeret, mert jó dolog a csodákra emlékezni. Az úrvacsora újra és újra emlékeztet, hogy Krisztus annyira szeret, hogy az életét áldozta fel értünk. Az úrasztala egyben így oltár is, és áldozat is. Olyan jó lenne, hogyha nem válna ez szokása az életünkbe, hanem tényleg hittel történne minden esetben. Minden esetben tudnánk megvizsgálni magunkat, hitünket, tévedéseinket, bűneinket, hogy ne ítéletet együnk és ígyunk magunknak. És minden úrvacsorakor hálát adhatunk a lehetőségért, az életért, a megújító szövetségért, az Isten népével való közösségért is, hiszen az úrvacsora is ajándék. Nem érdemeink szerint részesülünk belőle, és a legnagyobbat, legtöbbet kapjuk benne, Jézus Krisztust, az életet, a tápláltatást, mennyei erőforrást. Így készülhetünk majd a gyülekezetünkben is a következő úrvacsorára. Amen. Isten igéjére válaszként a 392. dicséretünk első két versét énekeljük. A 392. dicséretünk első verse így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Olyan jó az Urunk, hogy nagyon jól ismersz bennünket, és tudod, hogy lehet minket megszólítani. Ismered a mi gyenge hitünket, kételjeinket, és ezért adsz erősítést az úrvacsorában is, igéidben is. Köszönjük, hogyha az életünkben megtörtént már a keresztség. Köszönjük, hogy te komolyan vetted a mi elhívásunkat. Segíts, hogy mi is oda tudjuk szánni hálából magunkat neked. Segíts, Urunk, hogy hogy amikor mi mondtuk ki, hogy úgy neveljük, úgy neveltetjük gyerekeinket, keresztgyermekeinket, azt is tudjuk komolyan venni és imádsággal hordozni őket, még akkor is, ha már közben felnőttek, sőt még inkább, hogy rád találjanak, hogy ők is a tiéd legyenek. Köszönjük, Urunk, hogy alkalomról alkalomra meg van terítve az Úr szent asztala, és köszönjük, Urunk, hogy Te tudsz bennünket mindig betölteni magaddal nagy örömmel. Segíts, hogy ez is helyén legyen az életünkbe, gyülekezetünkbe. Te készíts fel bennünket a következőre, hogy tudjunk valóban bűnbánattal készülni. Valóban úgy, hogy hozzád készülünk és előtted állunk. Urunk, eléd visszük a gyülekezetünk gyászolóit, a szomorkodókat, a sírókat, de az örülőket is, hiszen mindannyiunknak arra van szükségünk, hogy ezek az érzések is jó helyen legyenek. Ne eltávolítsanak tőled, hanem hozzád vigyenek közel. Imádkozunk, Urunk, ezért az iskoláért, a Benkő iskolásokért, az ott tanítókért és a diákokért, hogy minden, ami ott történik, a Te dicsőségedre lehessen. Áld meg, Urunk, az ott folyó munkát, adj erőt a pedagógusoknak, és adj figyelmet a gyermekeknek a tanulásra és szorgalmat. Kérünk most, hogy Te vezesd a mi csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon békességet néktek. Amen.